Sziasztok!
Ez itt a Mesélj Anyukám,
az Éva magazin minden hétfőn új adással jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, de nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Rozi vagyok.
Én Andrész Timi.
Én pedig Lugosi Dóri.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk.
Szoptatni mindenki tud. Hát, hiszen ez a világ legtermészetesebb dolga, táplálni melleinkből a gyermekeinket. Az arcunkba is tolják a számtalan meghitt fotót, videót, meg posztot arról, hogy mennyire csodás és meghitt dolog is ez.
A császár utáni nehéz tejbeindításról, a fájdalmas tejbelövelésről, a fejésről, a sajgósebes, olykor vérző mellbimbókról, a befelé forduló mellbimbók miatti bimbóvédővel való szoptatásról, a mellgyulladásról, az átszoptatott nappalokról és éjszakákról, majd a nehézkes leválasztásról azonban valahogy nem igazán beszél senki.
Szoptatni jó, a legjobb, a legcsodálatosabb dolog, és ezt úgy mondjuk, hogy jelenleg is mindhárman szoptató édesanyák vagyunk. De akár az anyaság a csodálatossága mellett számtalan nehéz pillanatot is tartogat. Tényleg szopás a szoptatás? Erről beszélgetünk ma Bocskainé Ircivel, IBCLC laktációs szaktanácsadóval, a méhemgyümölcse.hu oldal alapítójával, az Életkezdet Szakmai Egyesület alelnökével.
Az eleje iszonyatosan nagyon nehéz, mindenkinek nehéz, ez a többedik gyereknél is ugyanolyan nehéz, mint az elsőnél. Nehéz, ennek ellenére gyönyörű, meg csodálatos. Én nem hiszek alapos mellbimbókba, mindenkinek látom, hogy tökéletes a mellbimbó. Azóta, mióta tudjuk, hogy van ilyen-olyan mellbimbó, azóta még több szoptatási probléma lett, mert gyártottunk ezzel egyet. Ugyanannyira hamar lesz a császáros anyukának is teje, hormonálisan, mint a kis spontán szült. Eleve úgy indulunk neki a szülés, hogy már van előtejünk, tehát hogy a 16.-20. hét között már termelődik az előte, tehát minden anyukát mindig megnyugtatok, hogy már biztos, hogy van teje. Sokkal számít az, hogy tudunk segítséget kérni, meg a másik meg, hogy el is tudjuk fogadni.
Én az első kisfiammal, én 3 hónapig vártam, hogy hívjak egy szoptatási tanácsadót. Gáznak éreztem azt, hogy ebben segítséget kell kérnem valakitől.
Most ez a legtöbb jó, amit tehetünk a gyerekeinknek, az ki tudja, hogy mit olvas majd ránk 20 év múlva a gyerekünk.
Dopergés és tűzi játék helyett csíró gyerekek hangjával kezdjük el a 3. évadot. És így elsőre egy jó erős című témát találtunk, és nem véletlenül, ugyanis ugye nyilván ketten is érintettek vagyunk, most így újszülött meg pici baba kapcsán egy a szoptatás témába, de ugye azt se titok, hogy a Timi is még mindig szoptat, tehát hogy mind a 3-an szoptató anyukák vagyunk. És én nekem személy szerint így a nyár folyamán iszonyatosan sokan írtak, mert hogy még a szoptatás nem volt témánk. A 80 adás alatt egyszer sem beszéltünk így csak kifejezetten a szoptatásról, miközben ez elég fontos téma, és itt van velünk Bocskainé Irci, akinek nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt van, mert amikor mondtam neki, hogy milyen témával jönnénk, akkor rögtön azt mondta, hogy hát azért ez elég durva cím. Úgyhogy ennek ellenére köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én köszönöm szépen a meghívást, ha nem ismerélek benneteket, meg nem szeretnélek ennyire, akkor azért nem biztos, hogy eljöttem volna, de így mivel tudom, hogy egy nagyon jó csapat és egy szuper anyukák társasága, és tényleg fontos a téma, ezért vagyok itt, és köszönöm.
Azt így fontos elmondani, hogy ilyen reálisan szeretnénk bemutatni ezt az egészet, meg reálisan szeretnénk beszélgetni róla. Ahogy a felvezetőben is elmondtuk, nagyon fontos a szoptatás, nem véletlenül szoptatunk mi is, és igazából így próbáljuk ezzel az adással azt megmutatni, hogy mennyire fontos, és hogy lehet ezt elérni, de hogy azért nagyon sok hullámvölgye van ennek.
Igen, nagyon sok a hullám, hogy különösen itt az eleje, amit azt gondolom, hogy a legnehezebb, vagy nagyon nehéz. Néha nem is az a nehéz, hogy az ember megszeresse a gyerekét, hanem maga az a tény nehéz, hogy az anyává válás útján vagyunk, és hogy magamat megismerjem anyaként. És ebbe is egyébként egy nagyon nagy segítség a szoptatás, meg hogy szoptatom a gyerekemet. Meg az a nem is a kötődés, hanem az a része, hogy így összehangolódunk. Tehát, hogy ebben nagyon-nagyon nagy segítség. És az eleje iszonyatosan nagyon nehéz, mindenkinek nehéz, ez a többedik gyereknél is ugyanolyan nehéz, mint az elsőnél. Nehéz, ennek ellenére gyönyörű, meg csodálatos, tehát egyáltalán nem tudtunk-e összekeverni ezt a történetet. Körülbelül az első, hát mondjuk az első egy hónapban találkozok a legtöbb esetben anyukákkal, akik így a bármi a kevés a teje, túl sok a teje, akarok szoptatni, mégse akarok szoptatni, de azért nem akarok szoptatni, vagy azt gondolom, hogy nem akarok szoptatni, de azért hát lehet, hogy meg, azért volna kedvem megpróbálni. A rengeteg információ ez alatt az anyukák most már annyi információ van, hogy az anyukák ebben teljesen el vannak veszve. Én azt látom, hogy ez teljesen ellentmondásos információkkal megyünk.
Mi a legtöbb ok, amivel találkozol, hogy nem szeretnének szoptatni? Miért választják ezt az utat az anyukák? Mikkel találkoztál?
Hát az, hogyha valaki már kimondja, hogy nem szeretne szoptatni, azt én nagyon-nagyon úgymond értékelem olyan szempontból, hogy akkor már tudjuk, hogy akkor hogy induljunk el. Leginkább ezek a, hát ez a nem mondjuk ki, azért nem fejek, nem teszem merre, de azért szeretnék szoptatni, azt mondjuk. Leginkább a fáj a szoptatás, a fájó melbimbókkal találkozok, és hogyha nagyon fáj, akkor nyilván, hogyha még a teli van a cicink tejjel, és ha nagyon fáj, és nem tud ürülni a tej nagyon sok esetben, mert ezért fájdalomul egyszerűen nem képes rá. Nagyon sok ilyen, nagyon lélektani része is egyébként nagyon sok van ennek a szoptatásnak, tehát meg maga a gyakorlat, hogy a jó gyakorlat, hogy tényleg jól kerüljön merre a kisbaba. Tehát nagyon sokszor csak annyi kell, hogy figyelj, picit húzzad közelebb magadhoz, és akkor már könnyebb, vagy nézzük meg egy másik pozícióból, és akkor lehet, hogy már nem is fáj, és akkor jé, nem is fáj, és akkor jé, már szeretnék szoptatni.
Te ugye az esetek többségében a újszülöttekkel találkozom, igen, meg a szülés utáni időszakkal, és mit tapasztalsz, hogy felkészületlenek az anyukák? Mert hogy szerintem az van, hogy úgy megyünk neki, hogy ez mindenkinek megy, és hogy ez évezredek óta szoptatunk, ez természetes dolog, nekem is menni fog. És akkor ott vagyunk a kórházban, megszületik a gyerek, és akkor jön egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, jön egy ilyen csapás, vagy nem tudom, igen, hogy ez nem is olyan könnyű.
Igen, az van szerintem, hogy annyira nagyon sok ilyen szülés felkészítő van, meg a szülésre annyira nagyon-nagyon készülünk, de a szoptatásra nem. Legalábbis nekem tényleg ilyen csapás volt, hogy a szülésről mindent tudtam. Szerintem lehet, hogy be tudtam volna menni valami ilyen konzíliumra, vagy nem tudom, valami vizsgára az orvosin, mert hogy így annyira felkészültem, hogy tudtam, hogy milyen hormon mit csinál, és hogy megy végig a folyamat, de a szoptatás az nekem egyértelmű volt. Megszületik, rárakom, és akkor majd szopizik, és ott voltam, hogy te jó Isten, hogy ezt nem csak nekem kell megtanulni, hanem a babának is meg kell tanulnia, és nem ment az első babánál.
És pláne, hogy egy császár után, tehát igen, ami rögtön igen, egy nehezítő tényező.
Igen, hát egy császár után nehezítő tényező nyilván az, hogy akkor szeparálva van az anyuka meg az újszülött, és akkor nem tudod figyelni az éhségjeleket, meg nem látod a gyereket, és akkor igazából nagyon sok cicizés ott kimaradhat, meg sajnos ki is marad, de ennek függvényében ugyanannyira hamar lesz a császáros anyukának is teje, hormonálisan, mint a kis spontán szült. Itt a maga az, hogy a placenta kikerül, azzal együtt megindul a tejtermelés, meg eleve úgy indulunk neki a szülés, hogy már van előtejünk, tehát hogy a 16.-20. hét között már termelődik az előtej, tehát minden anyukát mindig megnyugtatok, hogy már biztos, hogy van teje, tehát hogy ezzel indulunk az egésznek. Igen, amiket mondasz, az nagyon jókat mondasz, mert hogy az utóbbi egy-két hónapban találkozok sajnos ezzel, de az utóbbi egy hónapban végig az összes szoptatás felkészítőn arról volt szó, képzeljétek el, hogy azért jöttek anyukák, hogy elmondják, hogy ők gyakorlatilag jobban félnek a szoptatástól, mint a szüléstől, és én annyira megijedtem, és hogy úristen, majd húzom a vészharangokat, hogy itt valahol valami nagyon elment. Tehát, hogy eddig ezt tapasztaltam, amit mondasz, hogy erre nem készülünk, és hogy dehogy is, hát ez menni fog. Közben tudjuk, hogy a maga a szoptatás az anyuka részéről, ez egy tanult folyamat is, tehát kell az, hogy én látok szoptatós anyukákat, hogy ezen túlmegyek, hogy nem csak az van, hogy ez mindig szép és idilli, van, amikor nehezebb, de ennek függvényében abszolút csinálom tovább, túllendülünk. Maga a támogatás, hogy egy jó információkat kapok, hogy nekem a férjem gyerekorvosom, védőnőm abszolút támogató, tehát nem az első az, hogy már jól van, akkor itt a tápszerrecept, és még sorolhatnám meg. Bárki felnőtt tápszeren, igen, abszolút felnőtt tápszeren, csak itt nem ez a történetünk most. Tehát, hogy egyáltalán mindennek abszolút helye van, én nem szeretek démonizálni abszolút semmit, én azt gondolom, hogy jó időben megfelelő segítség az aranyat ér, de nagyon sok esetben jó időben, hogyha megkapja a gyerek egy kétszer kap életébe pótlás, aztán soha többet nem, az is teljesen egy bizonyos szituációban abszolút rendben van. Az akkor is rendben, amikor rutinszerűen adunk mindent, amikor hát azért csak kapjon. Nagyon sokszor az anyukák mennek a szülészeten magához, a nővérekhez, meg a gyerekorvoshoz, hogy neonatológushoz, hogy hát az a második nap, hogy annyit sír a gyerek, és hogy ő neki bizony adjanak enni, mert biztos, hogy ő éhes. És nagyon sokszor az van, hogy akkor itt kell neki mondani, hogy de nem, hát próbáljuk meg merre tenni, stb. Tehát ez is egy kétélű történet, nem csak az egyik oldala kell igazából így nézegetni. Úgyhogy bőven van miről beszélni, meg igen, ez a most már annyi rettenetes, elrettentő történet is megy, hogy akkor mennyire fájdalmas a szoptatás, és a nagyon-nagyon fájó, égő, sebes melbimbóktól elkezdve a nem átaludt éjszakákon át, és az egyáltalán. Ez mind-mind az, hogy vagyunk ebben, milyen segítséget kapunk egyéb másban. A férjünk ebben mennyire támogat. Tehát, hogy ez egyáltalán nem egy elhanyagolható, meg pont az, hogy mindenkinek ebbe szerepe van. Tehát ugyanúgy a barátnőmnek, az egészségügyi személyzetnek, és még sorolhatnám.
És ez annyira jó, hogy ezt így pont mondtad, mert hogy nekem például most harmadjára az egészségügyi személyzet, te és a barátnőm, a Timi volt az, akik segítettetek, és nektek köszönhetem például, hogy nem adtam föl, és csináltam tovább, mert még a harmadik gyereknél sem ment ez rutinosan, meg könnyen. És egyébként, amit mondasz, tök sok múlik a kórházon, mert hogy például én ugyanabban a kórházon szültem mind a három gyereket, és 6,5 évvel ezelőtt a Mátéval a császár után a Mátét fogták, elvitték, nyilván ugye a szülés után, a mutét után megkaptam, egy picit ott babolygathattam, és utána elvitték, és 6 óra múlva, amikor lábra álltam, akkor mondták, hogy na jó anyuka, hogyha most már jobban érzi magát, akkor jöhet a gyerekért. És én ezt tökre vállalom is, hogy én akkor abban az időszakban nem voltam kellően felkészült, és akkor mondtam, hogy hát jó, hát akkor elviszik, akkor majd megyek ért. És ott tényleg hát kimaradt majdnem kb. 8 óra, amíg a gyerek nem volt velem. Most a Fridánál, ugye ott volt egy 1,5 óra, mert hideg volt a műtőben, és inkubátorban volt, melegítették, megkaptam a Fridát, és ő onnantól végig velem volt, és az alatt a 6 óra alatt, amíg nem állhattam föl, ő végig velem volt, és végig cicizett. Mert hogy ő meg ezt csinált, és ez nagyon érdekes volt, hogy amikor a harmadik napon hazajöttünk a kórházból, akkor nekem már tejem volt. A Mátéval kb. 6-7 naposan volt annyi tejem, hogy az ilyen kielégítő volt, az Fridával a 3. napon. Szóval, hogy ő egyébként ilyen szempontból tökre számít a gyerek is, nem?
Persze, hát abszolút. Mindenki számít, és mindenki fontos. Mert te se az anyuka vagy, aki igen, akkor voltál. Tehát most már te egy 3 gyerekes édesanya vagy, teljesen más dolgok jöttek elő, mint amikor az ember egy gyerekkel próbálkozik, vagy a lehető legjobbat teszi akkor is. Tehát, hogy mindig minden körülmények között az ember a lehető legjobbat teszi. Nincs olyan, hogy akkor is abban a pillanatban ő ott arra képes, pont. Tehát nem kell megkérdőjelezni. Az akkori tudása, a fájdalma, az abszolút rendben van, helyén van. Most már mások vagyunk. Aztán mindig mondom én is, hogy most ez a legtöbb jó, amit tehetünk a gyerekeinknek, az ki tudja, hogy mit olvas majd ránk 20 év múlva a gyerekünk, hogy akkor mi lesz a legjobb. Tehát, hogy ennek is van egy ilyen dinamikája. A nagyon fontos mindig a jó szándék, tehát, hogy a jó szándék vezérli az embert, ez szerintem ez iszonyatosan nagyon fontos, meg ez a szeretet felhőbe tartani. Meg nincsenek ilyen végzetes hibák, tehát ezeket nem szabad, hogy olyan úristen, hogyha most ez történik, akkor aztán mindennek vége. Tehát, dehogyis, tehát egyáltalán nincsen semmi ilyesmi nincsen. Minden helyrehozható, minden jóvá tehető. Abszolút ilyen pozitívan kell hozzáállni, mert ez visszatükrözi majd később ezeket a dolgokat.
Egyébként mi egy kórházban szültünk Rozival, én is mind a 2 gyerekemet ott hoztam világra, és tényleg nagyon-nagyon sok változott 5 évhez képest, és aztán 3 évvel később is az egész, és hogy tényleg az egészségügy is másként áll ehhez, illetve hát a közösségi médiának is nagyon-nagyon sokat köszönhetünk, mert például 5 évvel ezelőtt, amikor én a kislányomat vártam, akkor nem hallottam ilyen szoptatás felkészítő tanfolyamról, illetve akkor mondjuk még az Instagramon sem beszéltünk ennyire a szoptatásról, és nem voltak olyan oldalak az Instagramon, akik a szoptatást támogatták volna, mint mondjuk például a te oldalad is.
Igen, igen, én szakemberként abszolút itt próbálom vinni a zászlót, és akkor anyateljes Miránk van, akit nagyon szeretünk, meg ő is, mint egy ilyen anyatárs, nagyon-nagyon sokat tesz a közjóért, és azért a közügyért, úgyhogy nagyon hálás vagyok neki én is ilyen szintűleg, mert nagyon fontos, hogy az anyák egymás között is beszéljék, meg egyáltalán nem kell mindenhez szakember. Hát jól néznénk el, minden élettani dologhoz most szakembert kell nínoztatni. Szó nincs erről, hanem pont az, hogy így egymással így megbeszéljük, hogy az anyukák átadják a tudásukat, a tapasztalatokat, csak itt mindig van az a pont, amikor na, akkor ez most már nem fér bele, akkor keressünk szakembert.
Én az első kisfiammal, én 3 hónapig vártam, hogy hívjak egy szoptatási tanácsadót, pedig akartam szoptatni, és azt gondolom, hogy ha most szülném az elsőt, akkor ez így oda lenne írva. Tehát, hogy annyi mindenhonnan ez folyik, hogy tök jó, hogyha szoptatási tanácsadót hívsz, nem gáz, és én mégis azt éreztem az elsőnél, hogy hát ezt nekem meg kéne tudnom oldani. Hát miért hívjak valakit ide, hogy megmondja, hogy tegyem a gyerekemet merre? Jó, hát fáj, jó, hát úgy fáj, hogy majd bepisilek, meg ordítok közben, meg nem tudom, de hogy 3 hónapnak kellett eltelnie, hogy azt mondjam, hogy na jó, akkor hívok egy szoptatási tanácsadót. Gáznak éreztem azt, hogy ebben segítséget kell kérnem valakitől.
Egyébként én is emlékszem, hogy 6,5 éve így a szobákba akkor bejárt egy ilyen szoptatási tanácsadó.
Egy nagyon-nagyon kedves angyal.
Jó napot, anyukák! Én vagyok a szoptatási tanácsadó, és akkor jöttem segíteni, és akkor így emlékszem, hogy néztem, hogy így de hát most miért kellene ebbe? Hát na, merre rakom? Szopizik, az lesz te, és kész. És közben meg nagyon-nagyon-nagyon fontos.
Képzeljétek el, én meg azt éreztem, mert az egyik mellemből tudtam szoptatni, too much information, a másik mellemből viszont nem tudtam, mert hogy lapos mellbimbóm volt, és hogy így nem jött ki, nem fordult befelé, hanem egyszerűen csak így lapos volt, és nem tudta elkapni a kislányom. És azt éreztem, hogy ezt az angyalt azért küldték oda hozzám, mert hogy így rosszul csinálok valamit, és hogy nem azt, hogy büntetésnek éreztem, hogy oda jön, de egyszerűen valahogy így ott abban a hormonális állapotban, és az a fáradtság, meg kicsit lehet, hogy feldúlt is voltam, hogy nem megy az, aminek mennie kellene, és akkor azt éreztem, hogy de hát megy ez, most miért kellett jönni, megy ez, de gyere, nézd csak meg, látod, hogy megy, és nem ment, tudtam, hogy nem megy az egyikből, és nagyon-nagyon sokat segített, és azóta is annyira hálás vagyok, hogy akkor jött, és segített.
Igen, abszolút sokat számít. Sokat számít az, hogy tudunk segítséget kérni, meg a másiknak, hogy el is tudjuk fogadni. Tehát, hogy itt pont erről van szó. Visszatérve arra, én megmondom őszintén, én nem hiszek alapos mellbimbókba, én mindenkinek látom, hogy tökéletes a mellbimbó. Tehát van az a képességem, hogy mindenki mellét abszolút tökéletesnek látom. Én nem szeretem ezeket így megbélyegezni semmilyen szinten sem. Tehát annyira nagyon negatív tud lenni. Vannak ilyen rosszabb tapasztalataim, meg se a gyerek nyelvét, száját nem szeretem így osztályozni, hogy akkor ilyen-olyan a nyelve, minden gyereknek tökéletes a nyelve. Egyetlen, ami lehet, hogy különösebben probléma, az nyilván az, hogyha van egy nyelvfék, de az se feltétlenül probléma, de az, hogy ilyen-olyan kicsi, nagy, ilyen csapott, nem csapott, tehát ezek teljesen természetes dolgok, nem kell ilyenekkel foglalkozni. A lehető legnaturálisabban, legtermészetesebben kezelni kell a szoptatást. Tehát minél több ilyen mellbimbó, ilyen annál messzebb vagyunk a témától. Uh-huh. Tehát nem szabad semmi ilyesmit. Nem szabad. Tökéletes mindenkinek a mellbimbója.
Akkor ez egy tévhit?
Én annak gondolom. Tehát én annak gondolom. Igen, van ilyen-olyan mellbimbó, de azóta, mióta tudjuk, hogy van ilyen-olyan mellbimbó, azóta még több szoptatási probléma lett. Mert gyártottunk ezzel egyet.
Uh-huh. Világos.
Egyébként ez nagyon durva. Erről szótárat lehetne írni. Bimbóvédő, nyelvfék, akkor...
De akkor tudod most... így, hogy bimbóvédő, és akkor lásd még a... Nem fog sokáig szoptatni, hogyha rajta van a melleden oldalon, vagy nem, ne, jó, nekem ez be
ti használtatok ilyen bimbóvédőt?
Nem, de vettem, úgy mentem a kórházba, hogy mondom, legyen. Meg a nagyon vicces, most ugye az Irci kapcsán találkoztam a svéd itató pohárat, hogy így mondtam a férjemnek, és így mondom, menjél már el a DM-be, vegyél már létre egy svéd itató poharat. Azt mondja, azt se fogják tudni, mit kérek, mondom, dehogy nem, ott fogják tudni. Soha, és akkor svéd itató pohárral a 3. gyerekemet itattam, amikor ott volt egy ilyen kis zavar, és végül tényleg igazad volt, mert valószínűleg ott túl sok inger volt neki, hazajöttek a tesók, meg mit tudom én, és akkor tényleg így ez volt. De egyébként én azt szeretném még behozni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azért ott, amikor ott vagyunk a kórházban szülés után, és akkor jön az a pillanat, hogy jó, akkor anyuka szoptassa a gyereket, és akkor most rárakjuk a babát. És hogy én így emlékszem arra a pillanatra, hogy ott fekszem az ágyon, és akkor egy vadidegen nő előveszi a mellemet, és rárakja a gyereket, és akkor ott csavargatja a mellbimbómat, és hogy azért Jézus az ott Isten. Egy olyan pillanat, de ezzel nincs probléma, mert hogy ugye segíteni akart, mert feküdtem, és nem tudott
értem, segíteni. Értem, csak most ezt így elképzeltem, hogy így megszülök, és akkor
csak hogy érted, az a pillanat, hogy akkor így addig a melleimet általában a pasiaim látták, de az utolsó időben csak a férjem szigorúan, és hogy akkor azt ott egy idő megszokni azt, hogy akkor te előveszed a melled, és akkor szopízza egy baba. Vagy ott vagy egy három ágyas szobában, és akkor a szopizás közben én ugye a császár miatt bevittem a fejült, és akkor nekiálltam fejni, és akkor most zavarok, most nézik a mellemet, meg akkor még lehetett bejárni, tudjátok, a régi COVID előtti időben családtagoknak, és akkor, ja, most akkor elfordulok, miközben most már 6 év, fél évvel később, most jelen pillanatban is szoptatok, miközben beszélgetek, és egyáltalán nem frusztrál, de hogy ez akkor az első gyerekes állapotban, ez nagyon egy új dolog, még hogyha hogy egy olyan valaki megy, aki nagyon felkészül rá tényleg, de hogy azért ezt idő nem megszokni.
Hát akár idő is lehet, de le kell hozzá lazulni az egyértelmű, meg a maga ezt a normalitásba visszagerevézni. Ez azért ilyen szempontból fontos. Meg a svédítató pohár is tök jó, de egyébként, amit még szoktam mindig mondani, ez a minden magyar családban van, azt mondtam neki, és a pálinkás pohár, tehát hogy nem is kell elmenni még a DM-be sem, mert csak fölnyúlunk a polcra, és akkor levesszük, és akkor megitatjuk a gyereket, és mint egy kis cicát szépen lefetyeltetgetni, tehát hogy így lehet így ezzel próbálkozni. A visszatérve arra, én nem tartom normálisnak, mert nem gondolom jónak azt se, hogy bárki a mellünk közt hozzáér, ez abszolút nem oké. Tehát úgy érhetünk hozzá bárki melléhez, hogy engedélyt kérünk szóba minimum. Tehát, hogy megengeded, de van-e, megpróbáljuk-e, van-e kedved, de egyébként meg nem is kell megvárni, míg a nővér merre teszi, vagy a szoptatási tanácsadón, bármikor nyilván te ellátod a gyerekedet, hiszen ez egy egészséges, normális történet, ez egy egészséges folyamat, bármikor úgy érzem, megszoptatom, mellünk a fegyverünk bármikor bevethető alapon, tehát, hogy ez abszolút megvan, és az, hogy bárki úgy ér a mellünk, az nekünk nem jó, azt azonnal ki lehet kérni magunknak, és akkor nem köszönöm. Ez teljesen rendben van, nem is kell túlspilázni. Tehát a mi testünk fölött mi rendelkezünk, ez mindig minden koron, ez különösen a szülészetben is nagyon igaz, akár egy vizsgálatnál, vagy nyilván a melleknél is ugyanígy. Tehát, hogy nem kell hagyni. Tehát az se egy opció, hogy akkor valaki oda megy, azt megmasszírozza a melledet, vagy kézzel kifeji a tejet. Tehát, hogyha neked ez nem oké, akkor ez nem oké.
Aha, erre emlékszem most, hogy így soroltad, írci, hogy úristen, még a hideg is kirász, hogy éjszaka ülök ott a csecsemős nővéreknél, és akkor éjszaka ketten ott fejik, mint valami kis boci, ott ültem a széken, feltett karokkal, és hát egyszerűen abból a ciciből nem tudott szopízni Mimi, és akkor az egyik, nem tudom, innen masszírozta a csomókat, a másik fejte, és akkor jött a nagy gép. Úristen! Igen, igen, az nagyon-nagyon rossz élmény volt, de amint hazamentünk, valahogy így lekerült ez a feszkó, és utána olyan természetes volt. A sok ingerre visszatérve, Milónál, ő a második gyerekem, 3 év múlva született az elsőhöz képest, és 3 hónapos volt, amikor karácsony eljött. És ott az a sok vendég, jövés, menés, ő annyira bestresszelt, hogy akkor ott nyomott egy ilyen szopisztrájkot, így hívjuk, azt hiszem, és akkor karácsony 25-én hívtam az ilyen éjjel-nappal hívható szoptatási tanácsadóknak a vonalát, hogy mondják meg, mit csináljak, üvölt a gyerek, nem eszik, nem fogad el, nyomja el magát, és akkor olyan kedves volt az a hölgy, nem tudom sajnos a nevét neki sem, mondta, hogy anyuka, zárkózzanak be a fürdőszobába, engedjenek egy meleg kád, vizet, bőrkontaktus, fürödjenek együtt, ott szoptasson, fürdés közben, csendben a fürdőszobában, és ahogy kattant a zár, beültünk a fürdőszobába, úgy elkezdett szopizni, de úgy evett tényleg, mint aki 3 napja nem evett, hát kb. Egyébként tényleg.
Újabb 2 szó a szótárba, a bőrkontaktus meg a szopisztrájk. De hogy ezek is ilyen jelenlévő kifejezések, igen.
Hát, igen, mindig tanulunk valamit, mint tényleg a sokadik gyerekkel is.
Igen. Neked, Dóri, egyébként úgy, hogy, mert ugye mi a császár után egy kicsit jobban megszenvedtük ezt a dolgot, de egyébként neked ezek hogy mentek könnyen? Ugye a Martint azt tudjuk, de Zoárnál, vagy most a Mersénél, hogy volt?
Hát Martin ezt kitaposta az utat, az biztos, úgyhogy, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy, hogy annál jobban, tehát annál rosszabb nem lehet, mint ami a Martinnál volt, szóval ilyen hullalazán, és egyébként mind a kettő tök ügyes volt. A Martin is, csak a Martin túl ügyes volt, olyan vákumot csinált, hogy így, tehát nem tudom összehasonlítani, annyira kíváncsi lennék, hogy most megpróbálnám az akkori kis Martint ezekkel a cicikkel megetetni, vagy megszoptatni, hogy akkor, hogy nem tudom, hogy...
Hogy lehet, hogy akkor így kezdő anyukaként érezte túl nagy fájdalomnak, és most, hogy a harmadik...
Nem, biztos vagyok benne, hogy óriási. Tehát, hogy én azt mondom, hogy az olyan volt nekem, mint hogyha pengével vágnák a mellbimbómat, amikor elkezdett szopizni. Szóval, hogy és igazából nagyon sokáig azt éreztem, csak egy idő után már csak, nem tudom én, az első 15 szívás volt ilyen, de hogy olyan dolgok derültek ki, tudod, ez a... Én olyan szerencsés voltam, hogy mindamellett, hogy brutál sebes voltam ellen, mindamellett még ilyen érgörcsöm, vagy nem is tudom, hogy min volt, ami meg még jobban fáj. Tehát, hogy...
Az micsoda?
Igazából nem tudom, pontosan csak az, hogy hidegre vagy melegre így ilyen olyan éles fájdalom volt az egész mellembe, hogy így hozzábújtam, így tudom én, a kályhához, az Áronéknál emlékszem, és így hozzáért valami így, tehát hogy meleget kapott a cicim, és így annyira fájt, hogy így nem tudtam vele mit csinálni, és így tudtam, hogy lélegeztem, és tudtam, hogy mindjárt elmúlik, de hogy én ezt nem mondtam senkinek, csak be voltam így feszülve, hogy úristen, ez nagyon fáj, biztos normális, csak senki nem mondta. És amikor a Martin 3 hónapos volt, kijött a szoptatási tanácsadó, akkor mondtam neki ezeket, és akkor mondta, hogy hát igen, ez érgörcs, meg fogalmam sincs már, hogy egyébként ez miért van, vagy hogy hogyan alakul ki, és én ettől paráztam, hogy ez náluk lesz. Mert hogy a Zoárnál, meg a Mersénél, de hogy nincsen. De ez nem tudom, hogy
igen,
ez egy új szó.
Igen, meg ahány gyerek annyiféle történettel találkozunk. Tehát azt gondoljuk az ember, hogy az elsőnél mindent ki tud már pipálni, és akkor nem, tehát hogy teljesen, abszolút van például az első gyereknél teljesen jó a tejleadó reflex, a másik gyereknél megömlik a tej, ez az erős tejleadó reflex. Tehát, hogy vagy az elsőnél volt fordítva is. Tehát, hogy azt gondolja az ember, hogy akkor most már mindent ki tud pipálni, és akkor jó, de teljesen vadi új dolgok jönnek be a képbe. Úgyhogy mindegyik ilyen külön tanulási folyamat. Meg ez is, hogy annyira egyéni az az egész történet, hogy mindenkinek, hogy kinek mi válik be. Fú, nagyon, tehát tényleg reggelig lehetne mesélni, hogy mennyire sokrétű ez az egész, hogy, és mennyire ez az egész szoptatás, mennyi sok tényezőtől függ a sikeressége. És akkor megint az, hogy a támogatás hiánya, meg az, hogy ki tud segítséget kérni, megkapni.
És egyébként ez a babának a technikájától függ, vagy mitől függ, vagy hormonálisan, ahogy mi is változunk az idő elteltével, vagy mitől függ?
Hát a babától is oda-vissza vagyunk a babával, tehát hogy ilyen teljesen egy szimbiózisba vagyunk, de hogy a babánktól nagyon sok minden függ. A baba technikájától, hogyha úgy szívja, akkor nekünk, akár ha nagyon erősen szívja, ha nagyon erősen vákumol, vagy hogyha pont az, hogy ilyen gyengén vákumol, nem folyik úgy a tej. Ezerféle verzió van ezekkel a szoptatási mindenféle problémákkal. Tehát akinek meg nagyon jön a teje, annak meg az a baja, tudjátok. Tehát, hogy akinek nem jön, annak az a baja, akinek nagyon jön, az a baja, akinek valaki tervezte, hogy nem tudom, szeretne 2 évig szoptatni, és csak 1,5 évig sikerül, csak idézőjelben annak az a baja, akinek meg 4-5 évig sikerül, akkor néha meg az a baja, tehát, hogy akkor onnan tud nehezen menni, hogy akkor hogy szoktassa le, tehát, hogy tényleg... Ezerféle verzióval.
Erről a leszoktatással is szerintem beszéljünk, mert ahány anyukás csoportban benne vagyunk, az, hogy szoktassuk le, meg most is, amikor volt a találkozónk, a mesélyanyukám közönség találkozónk, akkor ott is szerintem az első óra után feljött témába így az anyukák között, hogy ki hogy szoktatta le így a ciciről a babáját, meg hogy mikor, meg milyen technikával, mert hogy amennyire nehéz elkezdeni, ugyanannyira nehéz leszoktatni is.
Igen, én is egyébként ezt tapasztalom. Nagyon, már évek óta nagyon sokat foglalkozok ezzel az elválasztással. Szeretem ezt a gyengéd elválasztás kifejezést, mert hogy akkor tényleg adunk mindenkinek egy időt, meg mert mindig azt látom, hogy az anya, ugyanúgy az anya a gyerekkel szimbiózisban van, hogyha az anya, ha az anya se tartott a leszoktatásba, akkor azonnal jön egy meggyulladás, egy ilyen rossz érzés, stb. Tehát mindenkinek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ettől szépen elbúcsúzzon. Nagyon sok anyuka szereti azt megvárni, hogy így magától elválasztódik a gyerek, és ez teljesen rendben van, de ezt vagy meg tudjuk várni, vagy nem. Tehát valaki azt gondolta, hogy hogy akkor 2 éves kor, akkor biztos majd magától elválasztódik, és egyáltalán nem biztos. Tehát az elválasztódás az, amiben egyáltalán nem szólunk bele, amikor minden a teljesen a saját ütemébe történik. Amikor meg elválasztunk, akkor meg az egyik fél, legtöbb esetben az anyuka, ami teljesen rendben van egyébként, vagy rendben lehet, az anyuka igényli az, hogy akkor vagy az, hogy csak csökkentsük a szopizások számát, vagy az, hogy teljesen válasszuk el a gyereket. Ez is olyan, hogy teljesen egyéni faktor, hogy kinek itt is mi fér bele. Én abszolút azt pártfogolom, hogy nagyon ilyen fokozatosság mellett haladva. Nagyon sok esetben az anyukák úgy ítélik meg, hogy ha a gyereküknek azt mondják, hogy nem vagy nem lehet, akkor ott a kötődés sérül, vagy bármiféle ilyen picit többet belelátunk a történetbe, mint ami van, de semmi ilyesmi nincsen igazából. Így emögött, ahogy egy mindenféle egészséges, normális, jó kapcsolatban belefér a nemek mondása, meg az én határok megszabása, ugyanúgy a gyerekünkkel szemben is ez abszolút belefér. Így soha nem mindegy, hogy mekkora gyereket szeretnénk elválasztani, az a 1 év alatt itt, 1 és 2 év között itt, vagy attól nagyobbat. És akkor itt is nagyon fontos, hogy az igényszerintiségben, hogy még az elején azért nagyon fontos, hogy a gyerek igénye érvényesüljön, főleg ugye az első 6 hétben, hogy átadjuk magunknak, hogy minden jelzésre merre kerül, stb. Maga ez az hangolódásunkhoz is. Úgy nagyon rendben van az is, meg később ez egy alapja, hogy tudja az anyuka a saját igényét. Tehát az anyukának igénye van fürödni, meg délután 2-kor megreggelizni, az tökre rendben van. Tehát hogy azért nem kell bűntudatot érezni. De hogyha az anyukának igénye van arra, hogy akkor most egy picit úgy szeretné picit visszakapni a testét, akár persze nem is kell visszakapni, hiszen az ő teste, tehát itt is azért már el lehet indulni, hogy akkor teljesen, ez a történet is teljesen rendben van, meg rendben lehet. Igen, és akkor az anyukáknak tök jó, ilyen mindenkinek más válik be. Én nem szeretem azt, amikor nagyon áttesszük ezt a elválasztódit a nagyszülőkre, rákenjük a gyereket 1 hétre, és akkor majd utána nem fog cicizni, vagy azt az egészet az apukára rátoljuk, mert hogy igazából nem. Persze, hogy az apuka segít, meg jelen van, meg ott van, de ez nem az apuka története igazából.
És akkor mit javasolsz, hogy mi lenne ez a nagyon gyengéd megoldás, hogy lenne ideális ezt
csinálni? Mindenképpen a fokozatosság elve mellett menni. Hogyha a gyerek egy nap cicizett mondjuk 200-szor, ha abból majd csak 100-szor cicizik, akkor már haladtunk. Mondjuk, ha gyakorlatilag 20-szor cicizett, és úgy ítéljük meg, hogy akkor ha már csak 10-szer, akkor már az is jó. Tehát ilyen fokozatosan próbálkozni. Az eltereléssel nagyon jól lehet menni. Azzal, hogy a gyereknek beszélünk róla, hogy őszintén behozzuk az érzéseinket, azzal, hogyha fáj, vagy nekem ez nem esik jól, akkor ezt abszolút tiszteletben tudjuk tartani. Azt, hogy magunk is ebbe a történetben jól vagyunk, ez egy nagyon fontos rész. Meg hogy mi az, ami nekünk belefér, meg itt is nincsenek ilyen végletes hibák. Tehát, hogyha most kicsit elgyengültem, akkor most oké, de majd akkor holnaptól megint beerősödök. Tehát, hogy ez is egy ilyen, én is láttam, tök sok anyukám van, és akkor így, hogyha mit tudom én, a 18 szoptatásból lementünk 3-ra. Uh-huh. És akkor az is már egy nagyon nagy történet. És akkor, hogy még mindig ott van az anyukában az a 3, hogy még maradjon, ne maradjon. Közben azt mondja, hogy maradjon, de valami miatt azért mégsem maradjon, vagy fordítva.
Igen, amikor ott a pillanat, hogy igen, akkor most vége, akkor mindenki.
Igen.
Biztos, igen, azt akarom.
Emlékszem én, amikor a Martinnál így elkezdett megfogalmazódni a fejembe, hogy hát akkor lassan el kéne választani, mert hogy így nekem volt, tehát hogy nekem már így nem volt komfortos, és akkor így, meg ő, tehát nem volt az, aki így 200-szor, hanem ilyen néha, és akkor így egyből, hogy úristen, de hát akkor vége lesz, Jézusom, de azért mégiscsak én, és akkor a Martin így rákapcsolt, szóval érezte, hogy elindult bennem ez a gondolat, és így le se tudtam magamról vakarni, és amikor mondtam, hogy na jó, akkor most elég, akkor ő is így egy jó oka. Tehát tényleg azt éreztem, hogy jó, hát anya megszabta azt, hogy ő neki ez elég. Én rákentem az apukára. De hogy mondjuk azt is tudni kell, hogy nálunk az Áron volt az, aki mindig megnyugtatta a Martin. Szóval, hogy ők sokkal jobban így együtt vannak. És akkor Egyébként szerintem egy hét után fürödtem a Martinnal vele, vagy a Martinnal meztelenül. Egészen addig fürdőruhába fürödtem, ugye a leszoktatás közben, vagy nem tudom, és akkor egy hét után már fel se tűnt neki, szóval, hogy így nem azt hittem, hogy így leveszem a fürdőruhát, és így nem tudom, rácsatlakozik, vagy így lesz valami reakciója, de hogy így semmi. Úgyhogy ez is szerintem tök érdekes, hogy ott van rajtunk, mondjuk ő egy éves volt. Tehát, hogy nem tudom, hogy...
Én nem vagyok büszke a leszoktatásomra így a kislányommal, mert annyira nagyon drasztikusan csináltam, de annyira nagyon fáradt voltam, akkor ő 20 hónapos volt, és éjszaka még mindig ilyen 6-szor, 8-szor, 10-szer kelt, együtt aludtunk, és akkor ő rám csatlakozott éjszaka folyamán, kiszolgálta magát, de hogy mindig felébredtem, és azért már 20 hónapon keresztül nem aludtam, és 20 hónapon keresztül óránként, fél óránként felkelni, és egyik reggel úgy keltem fel, hogy na jó, nekem ebből elegem van, én ezt nem bírom tovább. Annyira nagyon fáradt voltam, és akkor reggel még megszopiztattam, és mondtam a férjemnek, hogy ez volt az utolsó, és fogtam a raktapaszt, és leragasztottam a mellbimbóimat. És akkor jött a déli alvás, azt így eltereltem valahogy, és jött az esti alvás, és hát megmutattam neki, hogy nézd, a doktornéni leragasztotta, mert bibis, nagyon-nagyon fáj anyának. És akkor megsimogatta, és mondta, hogy ó, megértett, hogy az nekem fáj, lefeküdt, és összebújva aludtunk, ugyanúgy simogattam, és felkelt éjszaka, jött az első éjszakai szopizás. És én arra számítottam, hogy ez a gyerek majd itt üvölteni fog órákon keresztül, hogy akkor nincsen cici, mert hogy eddig meg 6-szor, 8-szor, 10-szer kiszolgáltam éjszaka, és igazából így potyogtak így a könnyei, de nem volt ilyen nagy sírás, hanem inkább csak ilyen szomorkodás, egy 10-20 perc, és visszafeküdt, és aludt reggelig tovább. Aztán második este felkelt, akkor meg kb. Ilyen 3 percig tartott ez a sírdogálás, és akkor aludt tovább, és harmadik estétől átaludta az éjszakát, és nem is kereste a cicit többet, és akkor onnantól végig aludta az éjszakát. Most, a mostani fejemmel, valahogy az éjszakai szopit szüntetném meg, mert akkor nagyon fáradt voltam, és tudom, hogy ezért volt az egész, de valahogy így meghagynám, ahogy mondjuk most vagyunk a kisfiammal, ő most lesz 2 éves néhány hét múlva, és akkor altatáshoz, meg ébredéshez cicizünk még mindig. És szerintem valahogy így csinálnám a kislányommal is, hogy csak azt az éjszakait kellene valahogy megszüntetni, ne legyünk annyira fáradtak, mert azért ő se pihente ki magát szerintem az éjszaka folyamán, hogy annyiszor kelt, hanem így valahogy így meghagyni így a nappalit.
Igen, teljesen jókat mondasz, meg mindig az jut eszem a gyerekek egyébként, meg hogyha a gyerek ott tart már, meg hogy így készen úgy mond az elválasztásra, akkor ők ezeket nagyon könnyen veszik. Tehát, hogy ez a 20 hónapos kortól szerintem meg aztán teljesen jól lehet haladni ilyen szempontból is a gyengéd elválasztással is, meg hogyha gyerek úgy jól, tehát hogyha gyerek már úgy ott tart, akkor ő ezt nagyon jól veszi. Nem is gondoljuk nagyon sokszor, hogy a gyerekek mennyire jól veszik ezeket az akadályokat, hogy mi így el tudjuk magunkat határozni, akkor a gyerek az ilyen pitypak így érzi, és akkor így úristen, és akkor azt gondoljuk, hogy itt micsoda dráma lesz, és mellőre ideg, gyomorideg, meg hogy megyünk az éjszakán, úristen, és közben meg úgy, hát figyelj, ennyi volt, kicsit vizé, pityergés, megsimogat, megpuszil, meg, és akkor alszunk tovább.
Igen.
Ez csak ennyi?
Igen, így volt Miminél. Most Milónál nem tudom, hogy lesz. Most már azért így felfeljön a gondolat, hogy hát lehet, hogy abba kéne hagyni. 3 hét múlva 2 éves lesz. Hát nem tudom, de az a helyzet, hogy mivel alszik éjszaka, ezért egyáltalán nem teher ez a szoptatás, az, hogy egyébként is összebújva alszunk el, reggel fel kell, megint összebújunk. Hát ez nekem nem fárasztó, hanem töltő az, hogy összebújunk és együtt vagyunk. Úgyhogy nem is tudom, hogy mi az, ami miatt ez így jön fel bennem. Lehet, hogy valami társadalmi elvárás az, ami itt motoszkál a fejemben, vagy így a család gondolata.
Vannak egyébként ilyen extrém eseteid, amikor az elválasztás már ilyen nagyon idős gyereknél mi az aktuális?
Hát abszolút vannak, de ez mindig olyan, mindenkinél más az extrém, meg más, ami belefér. Ezért nem is szerettem mindig megmondani, hogy mi a szoptatás végét, hogy nagyon bekalibrálni, nagyon időben, hogy a 2 és 5 év között akkor rám jöttek, hogy az az nem kettő, az 2,5 és 7 év. Ha azt írom, hogy majd azt mondom, hogy 2,5-7 év, akkor mit nem képzelek én, mikor a modern pszichológia már megírta, hogy az majdnem 2 évtől 4 évig. Tehát, hogy ilyen, nem is szeretem ezt, mert a teljesen egyéni faktor nem tartozik így mindenkire. Mindig azt gondolom, vagy talán azt tapasztaltam, hogy az iskoláskor az mindig egy ilyen vízválasztó tud lenni. Vagy lehet, de nem mindenkinek az, mert vannak gyerekeim, akik anyukák, szülők, akik így a iskola kezdésnél gondolják, hogy esetleg elválasszák a gyereket, de még nagyon sokszor csak azért keres meg, hogyha ő azt gondolja, hogy ez még jó és belefér, és ha néha, akkor szerintem jó-e. És akkor mondom, hogy ez abszolút az ő döntése, csak néha ilyen jóváhagyásokra is beszélgetünk akár, de nem kell ezt abszolút jóvá hagyni, ez abszolút az ő döntésük. Mindig az jut eszembe, hogy ha a szoptatási tanácsadó nem érti őket, meg akkor ki a fészkes fene. Tehát, hogy így. Meg itt is nagyon egyéni faktor, hogy kinek mi az, ami még belefér, vagy nem fér bele. Uh-huh. Van, akinek már az is nagyon terhes, hogy mit tudom én, 1 éves kor után, hogyha csak valaki 1 évig szeretne szoptatni, van olyan nőkám, aki csak 1/2 évig szeretne szoptatni, és akkor azt kell tiszteletbe tartani, tehát hogy ez meg nekem is még magamon kell dolgozni, hogy akkor miért csak 1/2 év, miért nem akkor 1 év, vagy mit tudom én, de hogy akkor úgy beleállni, hogy ez így legyen jól. Vagy valaki úgy indulunk el, hogy egyáltalán nem akar szoptatni, és akkor na, akkor az apasztást beszéljük át, és azzal, hogy akkor, na, akkor kezdjük el az egészet átbeszélni, és akkor onnan, hogy de hát akkor jön majd a tejbelövelés, akkor azért csak jó, hogyha megkapja a kolosztrumot, és hogyha van-e kedve esetleg, mit tudom én, egy nap párszor, mit tudom, 3-4-szer merre tenni egy 10 percet, és akkor néha meg igen, és van kedve, vagy maga az, hogy egy kis, kap egy normális információt, kap egy megfelelő támogatást, mint a szakember, és mint a család részéről, akkor ez nagyon jól lehet haladni. Nekem konkrétan most van 4 olyan családom is, múlt hónapban, viszonylag így egymás után, hogy úgy indultunk, hogy itt apasztást kérnek, tehát hogy az apasztás. Igen, hogy apasztást szeretnének, hogy akkor vegye be a gyógyszert, vagy nem, vagy kérje, mondom, nem kell, emiatt igazából nem kell, magától is megoldódik, mi az, amire még önnek belefér, tehát mi az, ami még az anyukának belefér, van, akinek még belefér, azt mondja, na, akkor nézzük meg ezt egy pár napig, van, akinek belefér a pár hétig, és nagyon sokszor úgy indulunk neki, hogy pár napig, pár hétig, vagy egyáltalán nem, és akkor közben meg itt közel 1/2 évig van szoptatás, vagy ilyen 3-4 hónapig, és tudom, hogy úgy csak 3-4 hónap lehetne, de hogyha beleveszük azt, hogy ez az anyuka egyáltalán nem akart szoptatni, akkor viszont nagyon nagyokat érünk el, mert mindenkit egyéni szinten kezelni, tehát abszolút nem általánosítgatni egy tanácsadás során, amit az akkori anyukának, a családnak, az ő tudásának, de nem érzelmének, ami ott akkor is ott nekik belefér, az abszolút az a jó út. Aztán majd lehet, hogy lesz következő gyerek, és akkor majd átgondolja, hogy fú, és mit tudom én. Bármi.
De mi a... Bocsi, arra, hogy csak annyira bennem van, hogy ez az nem nagyon... Tehát, hogy azt mondod te, hogy az elmúlt hónapban van 4 olyan anyukád is, aki nem akar szoptatni, hogy ott milyen ok lehet az, hogy ő nem akar. Szóval, hogy... Nem, lehet, hogy ilyen kis naív vagyok, de hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy mi az az ok, ami miatt azt mondom, hogy én nem akarom. Még csak kipróbálni
sem. Ciciüket, nem, annak a formáját.
Hát, hogy ezek inkább olyanok, olyan indokok, hogy jaj, nem akarja, nem tudom, mindenki előtt megszoptatni, meg sokkal egyszerűbb a tápszer, vagy nem tudom, szóval, hogy vagy félti a mellét, vagy nem tudom, szóval, hogy ezek, hogy mi?
Hát mondhatnánk, hogy nagyon sokszor ilyen külsőségekre fogjuk, de azért ez a felszínes, tehát hogyha azt mondjuk, hogy féltem a mellem, meg mit tudom én, meg a tápszer egyszerűbb, akkor ezt pontosan tudom, hogy nem ez van mögötte. Uh-huh. Tehát, hogy akkor én bólogatok és akkor próbálok így beszélgetni, meg a valós indokot kideríteni, és ha úgy rám tartozik, vagy hogyha tudok olyan bizalmi szintet megütni, akkor azért elmondják, hogy esetleg bármiféle problémájuk volt az életükben, valakinek volt mögötte több abortusz, valakinek erőszak, stb. Tehát, hogy nagyon sok minden lehet mögötte. Van, aki egyszerűen utálja, ha hozzáérnek a melléhez, ő ezt a szexbe se szereti, tehát ez ki van zárva. Tehát, hogy így... Tehát nagyon sok minden van. ahhoz csatlakozok be, amit ott az anyuka, ahogy az anyuka megél. Amit az anyuka megél, azt mindig én ilyen szentírásnak tekintem, tehát hogy nem vonom kétségbe, nem teszek hozzá, nem veszek el belőle, nem bagatelizálom, hanem úgy abból dolgozunk abszolút.
Ez szerintem egyébként tök fontos, hogy nem tudom én, nekem amikor azt mondták, hogy jó, hát de az nem is fáj annyira, akkor így azt mondtam, hogy hát hadd legyen jogom már fájni. Szóval, hogy te nem mondd meg nekem, hogy fáj. És szerintem ez tök fontos, főleg szülés után, hogy az anyának joga legyen az összes érzéséhez. Persze. Egyébként.
Hát ez az alap, hogyha ez annyira alap, hogy erről még beszélni se kéne, hát az igen, minden abszolút rendben van. Tehát joga van ahhoz, hogy könnyű legyen, nehéz legyen, joga van úgy megélni a szülését, ahogy ő akkor is ott úgy megélte, tehát nem kell, hogyha gyönyörű, nekem is voltam szülőszobában, csecsemős nővér voltam, és voltak olyan szülések, hogy mindenki olyan szépnek látta, az anyuka nem látta szépnek. És akkor így, bajom, miért nem látta szépnek, aztán majd egy év múlva az anyuka is szépnek látta. Meg volt egy csomó volt olyan, hogy mi, úristen, szegény anyuk, és az anyuka meg ilyen gyönyörűségesen szépnek látta. Tehát, hogy abból dolgozunk, amit az anyuka megél. Én legalábbis abszolút ezt követtem, én nem idealizálom, tehát, hogyha nem úgy sikerül valami, hát akkor nem úgy sikerül, de hogy ebből hozzuk ki a legtöbbet, amiben vagyunk. És minden érzésnek helye van. Helye van annak, hogy dühös vagyok, helye van annak, hogy nagyon szerettem, hogy most úgy érzem, hogy nem szeretem, vagy nem tudom még úgy szeretni, de közben majd kialakul ez az érzés is. Tehát ez is olyan, hogy tudjátok, a hollywoodi filmekben mindenki azonnal szerelmes a gyerekébe, és azonnal kötődik, és hú, és izé. De az életben nagyon sokszor kell az idő, míg az érzés, hogy a szívem a testemen kívül dobog, hogy ez is így megélni, és ezzel is így segíteni. Tehát nem egyértelmű mindenkinek az, hogy azonnal szeretem a gyerekemet például. Ez is egy ilyen tabu témának számít, és akkor azt hiszük, hogy rossz anyák vagyunk, hogy fú, hogy nem, közben meg ez is, hogy beérünk ebbe a történetbe, minimum, vagy nagy átlagban az első 6-8 hétbe.
Én egyébként annyira kíváncsi vagyok arra, hogy neked milyen volt a szoptatás, beindítás. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked ez milyen nehézségekkel indult, ha voltak nehézségek.
Persze, mindenkinek vannak nehézségei, nekem is voltak nehézségeim. Én akkor csecsemős nővér voltam, és akkor azt gondoltam, hogy én ezt így abszolút tudom, hát hogy ne tudnám, és akkor nem tudtam annyira. És akkor elkezdtem így ebbe tovább tanulni, meg hogy úristen, hogy akkor ezt így szoktuk, de éreztem, hogy ez így szoktuk, rá éreztem, hogy ez most nekünk ez így nem jó. És akkor úristen, hogy akkor itt most így, és akkor igen, az volt nagyon nehéz, hogy én a lehető legnagyobb jó szándékom ellenére is nem segítettem úgy, ahogy szerettem volna, ahogy már most segítek például. De nagyon sokszor kellett nekem is az, hogy az az anyává válás, hogy anya lettem, és teljesen másképp látom az anyukákat. És persze voltak problémák, de ezeken szépen aztán áthidaltuk. Tehát, hogy hosszan szoptattam mind a két gyerekemet, tehát bőven két éven túl, én se gondoltam, ez nem úgy indul, hogy akkor most én két éven túl fogok szoptatni. Úgy indultunk neki a kis barátnőmmel akkor, hogy akkor hát figyelj, olyan hülyék ezek az anyukák, ki szoptatna már két éven túl, hát az már mindennek a teteje. És akkor bőven ovis gyerekeink, bőven ovis gyerekem volt, aki, hogy még cicisztek. És tehát nem így indulunk neki, hanem így benne maradunk a folyamatban, meg úgy közben látod a szoptatásnak a jótékony hatását, az, hogy ilyen betonimmunrendszerűek a gyerekeim, hál' Istennek. Tehát, hogy így ez is nekünk például nagyon bejött az immunitás. Tehát a kisgyerekem az óvodában, a kis csoportban egyáltalán nem volt beteg. Tehát, hogy nem voltam betegszabadságon se így emiatt. A gyerekem, amikor vittem a másfél éves gyerekemet oltásra, akkor így ránézett a gyerekorvos, hogy oh, úristen, ti ide jártok, hogy abszolút elfelejtette már, hogy mi is benne vagyunk a tartományban, mert hogy annyira jól immunizált az anyatej ilyen szempontból is, meg hát az a könnyebbség, hogy akkor megszoptatom, megnyugszik, stb. Éjszakai szoptatások is, tehát hogy igen, nehéz volt, én is gondolkoztam rajta, hogy majd elválasztom, az első gyerekemet kellett leválasztanom, a második gyerekemnél tudtam megélni azt, amit nagyon sok anyuka meg akar élni, hogy magától elhagyta a cicizést. Ez is minden, de mind a kettőt rendbe találtam. Tehát jó volt az, hogy a nagyjal már meg tudtuk beszélni, És akkor szerettem azt is, hogy az elválasztás kapcsán nagyon szerettem azt, hogy az anyuka is megköszöni magának, hogy a szoptatást, és akkor magát is megajándékozza, tehát akár a cici tündér itt is működhet, hogy a cici tündér vesz a gyereknek is valami kedves ajándékot így a végére, de az anyuka is meglepi magát valamivel a végén, hogy hiszen neki is ugyanolyan fontos, és neki is ugyanazok a folyamatok mennek végbe, hogy az elválasztás, az elmúlás, egy picit a gyász folyamatok, hogy akkor most így befejeződött, de viszont a kapcsolat meg szintre lép, tehát hogy teljesen más szintre lép a kapcsolatunk, amikor nem cicizünk, hanem csak úgy bújunk, hanem ezer puszi jön helyette, meg még több ölelés.
Még az jutott eszembe, hogy amiről nem beszéltünk, ez a nyilvános szoptatás téma, amivel mi nyáron foglalkoztunk is, ugye a Szoptatás Világnapja kapcsán. Néhány Instagramon megismert anyukával álltunk össze, mert többeknek, például azt hiszem, Dóri, neked is volt egy negatív élményed, nem, ugye?
Egy állatkertben szoptattam ezt a kisdedet, aki most itt alszik a karomba, és akkor ott mondták, hogy elfordulhatnék így az asztaltól. Tehát, hogy egy olyan asztalnál ültem, ahol nem ült senki, bementek az áronék pókokat nézni, és akkor mondtam, hogy én akkor ezt itt kint megoldom, mert hogy már nyilván megoldom, és akkor ott mondták, hogy akkor ezt így akkor nem kéne. Én megmondtam, hogy akkor csak. Szóval, nem tudom, hogy én ezt amúgy sem értem nagyon, hogy miért fontosabb az én félig kilátszó mellem formájára beszólni, mint egyébként nézni a zsiráfokat, szóval, hogy...
Igen, igen.
Nem tudom, hogy... Meg egyébként az összes klipbe, meg filmbe, meg nem tudom, mindenhol ott van telibe a mell, a fenék, a nem tudom, minden, az egész a mesztelenségről szól, de egy szoptatós anya az nagyon kiveri a biztosítékot.
Igen, én nem tudom, én magam is szoptattam nyilvánosan, nekem hál' Istennek ide sok év alatt nem volt semmiféle problémám. Nagyon, tehát látták, hogy ott az asszony szoptat, mindenki tovább nézett, tehát hogy nem volt semmiféle történet. Én is azt gondolom, hogy gyakorlatilag a strandon a bikini felsőből több látszik a mellből, mint egy szoptatós anyának, de szó szerint ezt gondolom. Valahogy még a társadalomat kell egy picit nevelni, meg normalizálni ilyen irányba. De hát semmi nem, ha most ebbe belemegyünk, akkor az sem normális egyébként, hogyha a melltartó betéteknél van, öcsém, piros tintát pötyögtetnek a tisztasági betétekre, a menstruációnál. Érted? Aztán az izénél az összes filmben meg mindenki vérzik mindenhonnan, csak a menstruáció vérzés, az van ilyen rosszul feltüntetve.
Ja, hogy kékkel jelölik a...
Igen. Igen, hogy ilyen szempontból nagyon el vagyunk, ez is megér egy misét, hogy ez miért van így, meg hát maga a szexualitás, tehát hogy a mesztelenség az nem egyenlő a szexualitással, és itt ilyen ezer felkiáltójel, tehát hogy erre is picit megint csak fel kell nőni, ha meg a szexualitás, tehát a szexualitás se a szépség függvénye, tehát hogy, és nem a fiatalságé, tehát hogy ilyen, nagyon sok mindent be kell tenni a normába, vissza kéne gerebézni. Az én részem, hál' Istennek, csak idézőjelben a szoptatás, de hogy bőven van teendő ilyen szempontból.
Igen, úgyhogy azért is vállaltuk be ezt a fotózást, hogyha gondoljátok, visszanézhetitek majd a képeket a saját Insta oldalunkon is, meg majd szerintem posztolunk a mi Insta, a Mesélnyokám Insta oldalon is, mert bár nagyon sokan mondják azt, hogy na, mert akkor most megint, és akkor magamutogatás, de nem, hanem pont ez az, amiről beszéltünk pár perccel ezelőtt, hogy azok a mondjuk most fiatal lányok, vagy kismamák, akik mire oda kerülnek a kórházba, ne úgy üljenek ott az első szoptatásnál, hogy úristen, látják a mellemet, vagy melleket látok magam körül, hanem hogy ez egy természetes folyamat legyen, hiszen ez egy természetes dolog.
Igen, és mi is megtesszük a magunk részét, hogy akkor beszélünk róla, hogy nincsenek ilyen besöpörgetve a szőnyeg alá történetek, hanem tényleg egy ilyen valós problémákat felvető dolog, meg maga az is, hogy még az elválasztáshoz mindig az jut eszem, hogy az első faktor ugye az, hogy elkezdjük a hozzátáplálást, az is egy elválasztásnak egy része tud lenni, és a hozzátáplálás is egy ilyen furda nagy témakör, hogy azt se tudjuk, hogy most BLV-zünk, vagy pürézzünk, vagy akkor mit csináljunk, tehát hogy ez is egy ilyen jó kis, szét lehet ezt is abszolút vesézni. De hogy mindig mindennel összefügg, és hogyha vannak ilyen akadások, azok meg abszolút érdemes szakembert hívni, meg mindig azt látom, hogy ha vagy az legelején ebben az első 6-7-ben mondjuk, 4-5-6-7-ben van így az első, leginkább ilyen megkeresés a szoptatási tanácsadóknak, vagy a másik része, amikor az anyukák segítséget kérnek ez a hozzátáplálás terén, hogy a hozzátáplálás is annyiféle információ van, hogy így elmondani nem lehet, és annyiféle irány van, és megint annyira nem tudjuk már, hogy kell csinálni, és az is annyira túl van misztifikálva, hogy az valami elképesztő, és akkor még egyébként a másik része pedig ez az elválasztás, ami szintén egy ilyen nehézség, hogyha valamilyen probléma van, és ezeket így eltusoljuk, akkor valahol úgy kijön. Tehát ugyanolyan, mint a játék, tudjátok, hogy itt elnyomom, akkor most jó, most így befogtuk a gyerek száját a cumival, meg a mit tudom én mivel, de akkor majd lehet, hogy később kijön majd a dackorszakba, vagy kijön legkésőbb a kamaszkorba, meg minden kijön, és akkor itt tartunk, hogy akkor miért ilyen nehéz a kamaszainkkal, és akkor, hogy itt azért bőven van itt az anya-gyerek kommunikációval is mind dolgozni, meg nyilván magunkon is, meg így egyáltalán. Az ítélkezés mentességet nagyon hiszem egyébként, meg is nyugodott a gyerek is, igen, tehát, hogy elengedte magát, tehát, hogy abszolút, hogy ítélkezésmentesen csinálgatni ezeket szépen végig, mert ugye senkinek nem tesz jót, hogy így, se az nem tesz jót, hogy így elmondjuk a tutit, mert nincs ilyen, hogy tuti, se az, hogy így bárkinek itt mutogatunk, hogy neked ilyen, olyan, amolyan, vagy a rosszalló nézések, hogyha nem tudunk hozzátenni semmit, akkor csak öleljük meg, vagy csak kínáljuk meg egy teával, kávéval, sütivel, és akkor beszéljünk másról.
Igen. És kérjünk segítséget, ne sajnáljuk se az időt, se a pénzt, de ahogy az anyaság minden más területén merjünk és kérjünk segítséget, mert nagyon sokat tud segíteni. Nagyon szépen köszönjük, Irci, hogy jöttél.
Nagyon aranyosak vagytok, én köszönöm, ne vicceljetek.
Nagyon sokat segítettél.
Igen.
Nekem is egyébként mondtál újat, és remélem, hogy a hallgatóink is kaptak új információt.
Igen, és majd be fogjuk tegelni az Ircit, úgyhogy nyugodtan kövessétek, mert tök hasznos dolgokat szokott megosztani. És úgy tudom, hogy online tanácsadást is adsz?
Hát online tanácsadásban a szoptatás felkészítést szerettem leginkább, meg az elválasztást szoktam. Valahogy nekem nem megy a minden más szoptatási probléma online megoldása. Én szeretem személyesen megbeszélni, tehát hogy vannak kolléganőim, akik nagyon jól tudnak online-ozni. Én nem vagyok az, aki ezeket annyira jól, akkor dupla kamerából kell csinálni meg. Mit tudom én, tehát, hogy nem, nekem ez a kettő részlet, amit szívesen, de személyesen egyébként szívesen segítek. A naptáram elég nagyon teli van, de nagyon igyekszem, tényleg.
Jó, nagyon szépen köszönjük, Irci.
Én is köszönöm szépen.
Sziasztok.
Kündérek vagytok.
Sziasztok.
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 Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, de megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesélj Anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Ott ugyanis velünk a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeteket.
Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
Jaj, csak ne röhögjem el magam, már érzem az inkert.
Vágjunk is bele, lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk. Hogy ezt ugyanúgy el tudom mondani, nem?
Tényleg ugyanúgy.
De megtalálhatok. De Valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesélj Anyukám néven találtok meg.
Milyen meglepő.
Amit Béla néven találhattok meg az Instán.
De tartom.
Nem. Mit röhögsz?
A Fridán röhögök. Itt röhögsz.
Azt hittem, megint valamit elrontottam.
Sziasztok!
Sziasztok!
Mondom, mit csinálsz? Így örülsz neki, hogy
sem beszéltük meg. Ezt még egyszer felmondom. De nem csak anyáknak, és nem csak anyákat érintő témákról.
Én Zubor Frida vagyok.
Bocs. Jó, ezt majd összevágom.
Jó, már jó volt, ahogy nemünket
jól elmondtuk.
Jól
elmondtuk, igen.
Na, ez lesz itt még ez az öt sor.
Kettő percig próbálj csendben maradni, jó? Mert téged is kivisz a János.
Jön a János.
Jön a János. 1, 2, 3.
Sziasztok!
Szuper!
A műsor a Béton partnere.